Következő vendégünk megérkezett, dr. Kassai Tibor állatorvos, a paraziták nagy szakértője, majd mindenről beszélünk, de elsősorban most, mint író érkezett ide hozzánk. Szemen szedett bölcsességek című könyve most már a harmadik kiadását éli meg, és van még egy könyve, a Rejtőzködő versek könyve, ehhez külön gratulálok, mert itt összegyűjtötte, gondolom, a kedvenc verseit, szerelemről, halálról, életről, tudásról, tehát különböző szempontok alapján. Tulajdonképpen az első kérdésem az lenne, hogy ha már a bölcsességekben gondolkodik, van olyan bölcsesség, ami most itt aktuális lehetne ebben a pillanatban a beszélgetésünk elején?
Hát a bőség zavarra azon most egy kicsit elveszi a lélegzetem, és...
Nekem van egy akkor.
Na mondja.
Mert én készültem, tanárul.
Na mondja, igen.
Az egyik, nem tudom, kitől van, hogy a jó feleség a rossz férjéből középszerű ember csinál, a középszerűből jót, és a jó férjet pedig világhírivé teszi, és azt gondoltam, hogy akkor magának jó felesége volt. Mert tulajdonképpen a világhírt is.
Hát nem csak egy van, ugye ezek szerint többen osztoznak ebben a feladatban, amiről most maga utal. De én most a kérdésére eszembe jut a kitűnő lengyel aforizma szerzőnek, Stanislav Jerzyleknek az a aforizmája, melyik úgy kezdődik, hogy elvesztettem a hitemet a szavakban.
Szép.
De a cenzúra visszaadta.
Ez még jobb, ez nagyon aktuális most. Jól készült. Használta az aforizmáit mondjuk előadások közben, mert én azt tapasztalom, hogy részben a diákok is, de általában az emberek szeretik, ha egy-egy odaillő idézettel megerősíti a gondolatait.
Pontosan a lényeget ragadja meg, kedves Zsuzsa. Ha én visszatekintek az én aforizma gyűjtésem eredetére, kezdeteire, akkor valahol az ifjúság, ifjú koromba kell az okokat megtalálni, amikor ugye, talán gimnáziumi tanáraim, ugye én a kisújszállási Móricz Zsigmond gimnáziumban érettségiztem 1948-ban, és az ottani tanulmányaim és ifjúkori olvasmányaim bizonyára fontos szerepet játszottak abban, hogy kialakult bennem az az óhaj, hogy a magam tapasztalatait, gondolatait, életérzéseit szépen, tartalmasan, frappánsan megfogalmazom. Ez egy egyszerű feladatnak tűnik, pedig nem az. Mi bánunk a szavakkal, megfogalmazunk így úgy a dolgokat, de ha az ember talál egy rá megfogalmazást, akkor azt jó, ha megörökíti. Na most az, hogy én gyűjtő lettem, az részben családi hagyománynak.
Hát édesapja és öccse is nagy gyűjtők.
Az édesapám nagy bérgyűjtő volt, az öcsém pedig az ország egyik legnagyobb képes, több százezeres gyűjteménye van. Na most én pedig más gyűjtési ágra adtam magam, pont azért, mert a memóriám az cseppet sem jobb az átlagnál, tehát ha én valamit nem akarok elfelejteni, kénytelen vagyok leírni.
Erre szokták mondani, akinek már nem magára célzok, de akinek nincsen esze, annak legyen not esze.
Ugye? Igen.
Ez magamra nézve tartom nagyon igaznak.
Így van.
Albert Schweitzer meg azt mondta, hogy miután rossz a memóriám, ezért boldog ember vagyok.
Na és tehát összegyűjtek nekem ezek a cetlik, kb. 30 évtizeden keresztül. És közben ugye egyetemi tanár lettem, előadásokat.
És akkor 30 esztendőn keresztül gyűjtögette cetliken?
Ha találtam valamit, akkor lehajoltam, érte? Uh-huh. Ez a különbség.
Hát
a legtöbb ember
átsik.
Bocsássuk meg, doktor, csak épp azt ugye azért is szemen szedett, mert szemenként szedegette
össze. Ahogy mondja, pontosan ez is kifejeződik ebben a címben. Na, és azt vettem észre, hogy ha az előadásaimat színesítem, ilyen akár a témához, akár nem a témához kapcsolódó bölcs mondások, akkor ezt a hallgatók jó néven vették, ez föloldotta mindig a feszültséget, és talán több is maradt meg ezekből az idézetekből, mint abból a szakmai mondani valóból, ami az előadásnak a lényege volt.
Volt egy, nem fogom tudni idézni, volt egy szakmai aforizmája a parazitáknak a beleiről, valami...
Na hát, akkor
férgek,
hadd mondjam el azt az esetet, amikor én a helmintológia könyvemhez kerestem egy idézetet, ami az egész elejére kívánkozik, akkor hát nem volt könnyű egy ilyet találni. És most már szólnom kell arról, hogy mi az a helmintológia. Hát ez a parazitológiának egy része. Ugye a parazitológia foglalkozik azokkal az élő szervezetekkel, amelyek a élővilág teljes polgárjogot élvező tagjai, az egysejtűektől a féreg élősködőkön keresztül a ízelt lábú élősködőkig, amelyek az a közös tulajdonsága, hogy a táplálék szerzésüket legalább az életük egy bizonyos szakaszában más élő szervezeteken vagy más élő szervezetekben bonyolítják le. Ezek a paraziták. Most ezen belül van a helmintek, a férgek, a métejek, galantférgek, fonálférgek, amelyek az én szűkebb szakterületem. És amikor én már nyugdíjba mentem, és rengeteg szabadidőm volt, akkor megírtam egy helmintológia című könyvet,
angolul?
És ehhez kerestem.
Angolul vagy magyarul írta?
Angolul írtam meg először, és aztán egy pár évvel később
igen,
magyar kiadásban is.
Igen, hogy előbb jelent meg angol.
Na és kerestem egy megfelelő idézetet, és egy angol nyelvű zen könyvben, amelyik a buddhizmusnak a tanait hirdette, találtam egy ragyogó mondást, amelyik a magyar változata úgy szól, hogy még egy hüvelyknyi féregnek is van lelke. És most jön a csattanó, fél hüvelyknyi.
Igen, erre emlékeztem, csak nem tudtam visszaidni.
Na most ez engem nagyon megragadott, kedves magad, de persze kifejezi azt, hogy a buddhista, de minden élő lény tiszteletet és megbecsülést érdem, a hangyáig bezárólag. De az, hogy a lélek rőfelmérhető, hossz mértéke, ezt én egy nagyon kedves ötletnek, és ez került a könyvem elejére. Annak ellenére, hogy aki a könyvemben a férgek lelki élete iránt érdeklődik, az csalódni fog, mert ezzel sajnos a könyvem nem fog.
Viszont annál inkább, hogyha az ember, meg ugye az ember tovább veszik, akkor a férfi meg a nő lelke után érdeklődik, akkor viszont nagyon sok okosságot, meg bölcsességet találhat az ember az önkönyvét lapozgatva. Az lenne a legfontosabb kérdésem ennek kapcsán, hogyha az ember sok bölcsességet lát, leírva, olvas, próbálja magáévá tenni, lehet-e ezekből tanulni, vagy megmaradnak-e szentenciaként? Mert én nem, egyszerűen nem vagyok meggyőződve a saját életemben visszagondolva, csak szépen csengő mondatok maradtak-e valamik, vagy pedig sem.
Hányszor van, hogy idézel szerepből, és azt mondod, hogy te is, és most utólag gondoltál rá, hogy fú, de nagy bölcsesség ez.
De ezért vagyok nagyon kíváncsi, hogy látja, doktorom.
Hát ez egy nagy kérdés. És azt hiszem, a válasz az rendkívül egyéni. Ugye,
egyéni.
Ha én magamból indulok ki, akkor igen. Én, mint gyűjtő, és rendező, és stb. Rám hattak ezek a bölcsességek. És a legtöbb ember azonban valahogy leszokik ezeknek a figyelemmel kíséréséről.
Szerintem ez azért van, mert az olvasásról szokik le a legtöbb ember, tehát nem találja szembe magát ezekkel a mondatokkal.
Hát most egy nagyon jó gondolatot vezet fel, kedves Zsuzsa, és itt hadd mondjam azt, hogy Alexander
nem emlékszik, vagy
ki
nem baj?
Alexander Brody.
Igen.
Alexander Brody, aki egy ismert
Brody
író
Sándornak
és
Hunyadi Jánosnak a
író és aforizmaszerző és kiváló reklámszakember. Ha neki szabad hinnünk, és miért nem, akkor ő nemrég leírta azt, hogy az Egyesült Államokban, ahol félig ő ott él, félig Magyarországon él. Az Amerikai Egyesült Államokban óránként 17 könyv jelenik meg. Az év 365 napján, ami azt jelenti, hogy naponta több mint 400 könyv jelenik meg. Hát ez egy megdöbbentő adat, el lehet képzelni, hogy milyen tömege van ugye az olvasnivalóknak. És hogyha bemegyünk Magyarországon egy könyvesboltba, akkor az a tapasztalat az emberek, hogy rázúdul a könyveknek olyan bőség és a fantasztikus kínálata, amiben aztán eligazodnia. A közművelődés megtanítja az embereket olvasni, de azzal, hogy kiválasztani tudják, hogy mit érdemes elolvasni, senki se foglalkozik. És ezért ugye itt az olvasnival, egy nagyon érdekes olvasás szociológusoknak a vizsgálatai szerint 1964-ben a magyar felnőtt lakosság 60%-a nyilatkozott úgy, hogy évente legalább egy könyvet elolvas. 60%. Manapság ilyen nyilatkozatra csak 40% képes. Tehát a felnőtt lakosság 60%-a könyvet nem vesz a kezé.
Ezért nem kerülnek kézbe az aforizmák.
A magyar, a 40%-on belül ott egy nagyon kis csoport az, aki több könyvet olvas, és rendszeres könyvfogyasztó. De még ennél is figyelmeztetőbb és aggasztóbb az a tapasztalat, hogy a olvasott könyvek minőségében van egy nagyon szomorú eltolódás a lektűr irányába és a minőségi irodalomtól való elfordulás.
Tehát a könnyedebb, a könnyen
a könnyedebb, ami nem gondolkodásra készteti az embereket.
Igen.
És ez, hát ugye ez társadalmilag tünete egy nem kívánatos folyamatnak. Ennek az elemzésében most nincs időm belemenni.
Nincs idő,
de nagyon figyelmeztető, hogy erről van szó. Na most, tehát itt két dolog párhuzamosan. Egyrészt a könyvkiadás az bőséges kínálat, és nagyon jó könyveket is kínál. Másfelől az olvasási szokások, olvasási
meg
kell,
az eligazodás nehézkessé vált, pontosan a bőség zavarától. Egy pici türelmét kérjük a Sejt Tibor professzor úrnak, mert reklám jön, és utána pedig mi.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Rekorderek minden vasárnap 15 órakor itt a Klubrádióban.
A Rekorderek idei első friss műsorában a magyar golf élet történetében merülünk el Oltványi Katalinnal, a Mrs. Golf cím büszke tulajdonosával, a Bledi nemzetközi torna győztesével, szenior Európa bajnoki bronzérmessel, annak kapcsán, hogy 2011-ben 100 éves lesz a Magyar Golf Szövetség. Nem csupán a golfsport alig ismert magyar történelme miatt, de a világ közel 80 millió golfozója okán is érdemes egy picit elmerülnünk ennek a nagyszerű sportágnak a kulisszatitkaiban, ami több, mint méregdrága sznob időtöltés, fizikai, szellemi teljesítmény, nagy adag önfegyelemmel és értékes kultúrával. Golf minden mennyiségben itt a Rekorderekben.
Klub délelőtt. Kaptunk közben egy SMS-t, Benedek Miklós
írt. Igen, de most talán nem változik meg, hogy elmondtuk tőle.
Igen, hogy véletlenül Hunyadi János, mondtam, Hunyadi Sándor helyett.
Egy szuperlektorunk.
Igen.
Köszönjük szépen, Miklós.
Tehát, igen, így van.
Alexander Brodyról beszélgettünk, hogy tisztába tegyük, és Hunyadi Sándor unoka öccse, ő természetesen Brody Sándor magyar unoka.
Azt árulja, professzor úr, hogy itt a könyvek kapcsán is azért ilyen mélyebb szociológiai bonyodalmakban nem menjünk bele, mert nem egyikünk szakterülete sem. Az viszont lehet érdekes, hogy ön hogy igazodott el a könyvekben? Ki segített mondjuk gyerekkorától, hogy kezibe adta azt a könyvet, amit érdemes, kell, jó, ha tudja, és jó, ha látja?
Nem hiszem, hogy tudnék hivatkozni egy külső személyre, vagy valamiféle.
Anya, apa, nem? Szülő, nézem, család?
Én ifjú koromban például regős cserkész voltam. Na most a regősség az már a kultúra felé fordítja az érdeklődését a fiatal embernek, mert akkor a népi kultúrát, az értékeknek a megmentését, valahogy az irodalom iránti érdeklődés úgy bennem kezdettől fogva megvolt, és az idők folyamán sem veszett el.
De akkor volt egy családi támogatás is, hogy ez az érdeklődés megmaradhasson?
Volt egy családi támogatás, de a szüleim nem különösebben irodalomfogyasztók voltak, és én még az előbbi témánkhoz kapcsolódóan szeretném a Fejtő Ferencnek azt a mondását felidézni, ami szintén benne van a válogatásban, hogy a magyar értelmiség és a magyar értelmesség két különálló
van. De mennyire igaz.
Na most itt ez egy borzasztó lényeges dolgot fejez ki, ugye a szavakkal, való játékossággal együtt. Tudnélik, az tévedés azt hinni, hogy egy diploma megszerzése értelmiségivé tesz bárki.
Biztos találkozott olyan paraszt származású valakinek a 8 általánosa volt meg, és értelmesebb volt, mint bármelyik értelmiségi.
Hogyne. Hogyne.
Szerintem mindannyian tudunk ilyen példát.
És sajnos azzal se foglalkozik eléggé a felsőoktatás, hogy tudatosítsa a jövő diplomás generációjában azt, hogy az értelmiségi válásnak egy nagyon fontos kelléke a kultúra fogyasztóvá válás. És pedig az írott kultúra, és a képzőművészeti kultúra, és az előadó művészeti kultúrának a fogyasztójává kell válni ahhoz, hogy valaki értelmiséginek mondhassa.
Ha egy kicsit a saját szakterületére visszaevickélünk, vagy evezünk a parazitológiára, akkor mit tapasztalt az oktatás közben, hogy az egyetemisták, az állatorvosi egyetemre járó emberek, szakemberek nem lesznek nagyon szakbarbárok? Tehát, hogy ez a fajta értelmiségivé válás, kulturális érdeklődés, a képzőművészet, az irodalom iránt esetleg kiesik az ő életükből? Általánosítás nélkül persze.
Én azt hiszem, hogy az egyoldalúvá válás az egy olyan veszély, amely tulajdonképpen bármelyik disziplína művelőjét fenyegeti. És az előbb éppen erre utaltam, hogy ez ellen tudatosan lehet védekezni. Most Helye Jánosnak az a figyelmeztetése jut eszembe, ugye, akit jól ismerünk ugye, sokan, hogy ő azt írta, hogy a nem szakjellegű, a filozófiai és szépirodalom, sőt a szakottól távol eső szakirodalom is élesíti elménket fontos dolgok felfedezésére. Tehát ő az maga életével is, és ezzel a megállapítással biztatta az embereket, hogy tág maradjon az érdeklődésük, mert ebből olyan hasznot is hozhat, húzhatnak, amelyekre talán nem számítanak.
Na de ezt lehet fejleszteni, mert ha az emberben nincs meg az érdeklődés, most itt van előttem az ön verseskönyve, a gyűjteményes verseskönyve. Tehát, hogyha nincs bennem az igény, akkor tudom fejleszteni, hogy szükségem van rá, tehát élnem kell ezzel a lehetőséggel? Mit tapasztal?
Hát ez egyéni igény, és egyéni, hogy is mondjam...
Tehát ha nincs meg a családi értéken, háttér, a baráti kör, az inspiráció.
Nézze, a legtöbb fiatal életében van egy időszak, amikor még szeret olvasni, amikor szinte habzsolja az olvasnivalókat. Azt hiszem, ma már ez kevésbé, mint a korábbi generációkban, de még mindig van. És ha már a verseket szóba hozta, nekem volt egy nagyon érdekes élményem. Tavaly Kunhegyesen, az én Pátriámban meghívtak egy szavaló verseny zsűriébe, hogy ott működjek közre, és én ezt boldogan elvállaltam. És ezt az ottani kultúra apostolai, nagyon helyes tanárnők és ilyen kultúra szervezők, az ottani tanuló ifjúság részére, az általános iskola 8 osztály részére szervezték. Hát az élményem az volt, hogy az első, másod, harmad, negyedik osztályosok gyönyörűen mondták a verseket, maguk választott, élvezték, szép gyönyörűen, és ahogy felfelé menni, már a 6., 7. osztályban már nehéz volt annyi fiatal találni, akik a versenybe beszálltak volna. És miután elhagyják az általános iskolát, akkor a versek iránt érdeklődés az meredeken zuhan, és esetleg megszűnik.
Ugye nekünk azt mondták, én középiskolás voltam, hogy amit az ember középiskolás korában nem olvas el, meg nem szív magába, azt már az egyetem alatt, mert annyira szakosodott, igen, hogy soha nem kaphatja meg, majd talán később, de hát most már a munkahelyeken is olyan feszült a tempó, meg a szakirodalom, hogy tényleg ezek sok esetben kiesnek. Még egy búcsú kérdésre talán marad idő. Ön nyugdíjas már, az ön nyugdíjasztatása, vagy az egyetemtől való elbúcsúzása az nagyon méltó körülmények között történt?
Ez egy borzasztó egyszerű történet, amikor én elértem a a 65 éves életkort, akkor egy olyan szervezet és működési szabályzat volt életben a mi egyetemünkön, amelyik ebben az életkorban kötelezővé tette nem csak a tanszék vezetéstől való megválást, ami egy általános szabálya a felsőoktatásban, hanem a kötelező nyugdíjba menetelt is.
Bántó volt ez ön részére?
Hát nézze, tekintve, hogy nem éreztem magam egyáltalán a munkába megfáradt, és
agyilag is friss volt teljesen.
És mindenképpen valahogy nem éreztem ezt, hát olyan lépésnek, amit az ember alig vár és örül. Most figyelem, hogy mennyire bánt egyeseket, hogy 6-5 éves volt, föl akarják emelni a nyugdíjkorhatárt. Na, úgyhogy nem, de én nem csináltam ebből problémát, hanem megtaláltam azt a működést, és ma már tulajdonképpen hálás vagyok azoknak, akik kénytelenek voltak, hogy ezt a szervezeti szabályzatot végrehajtani az én esetemben is, mert volt olyan kollégám, aki ezt nagyon rossz néven vette.
Igen, hát én is így hallottam.
Hát én nem ezek közé tartozom, hanem megtaláltam a maga módját, és éltem azzal a szabad idővel, amit a kötelező nyugdíjba vonulás hát rendelkezésemre.
Egy nagyon aktuális aforizmát kiírtam, nem nekünk aktuális, illetve nekünk is, de azt hiszem, hogy itt Magyarországon most mindenkinek Voltaire mondta, biztos fog rá emlékezni, hogy megvetem, amit mondasz, de halálomig védeni fogom a jogaidat, hogy elmondhass. Azt hiszem, hogy ez
a demokratizmus.
Ja, igen, egyik hogy ebben a pillanatban nagyon aktuális. Nagyon szépen köszönjük Kassai Tibor doktor
úrnak, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget,
és írjon még sok
köszönöm
könyvet.
Azoknak a hallgatóknak, akik a klub délelőtt 4. órájában még mindig figyelemmel tudták
kísérni. Köszönjük szépen.
És este 20 és 24 órakor, tehát ott is az utolsó lesz. Évfél előtt, tehát 12:30-tól ezt a beszélgetést.
Lehet, hogy még meghallgatom saját magam.
Az érdekes. Lesz,
én viszont hadd búcsúzzam a doktor úrtól szintén aforizmával, és szintén persze az öngyűjteményéből, a férfi és nő részből, miből másból, és akkor mi nem tartunk a szerelem és szexualitásnál sem, de muszáj kettőt elmondanom, mind a kettő ismeretlen, az első az úgy hangzik, hát nekem nagyon tetszene, első talán kicsit profánabb, ezért bocsánat, azok a nők, akik azt hiszik, hogy a férfiakat a hasukon keresztül lehet megfogni, egy jó arasznyit tévednek. Ez az egyik, ami nagyon tetszik nekem, a másik pedig, és ez most őszintén nagyon komolyan jó üzenet, hogy ne dicsekedj a nőiddel, ők dicsekedjenek veled.